Nem, és igen.
Hogyan nem, és igen?
Hát igen, itt kezd a dolog bonyolulni, tetszik tudni. Különben is, most mindent elmondok, de előbb itt van egy pohár taffia. Még valódi, arról felelek. Egészségükre.
Az önére, derék ember.
Na, hát amit már mondtam, én francia vagyok, tengerész nemzetségből. A tengeri medvék és a tengeri burjuk fajtájából. A világra és a tengeren jöttem, és azt remélem, hogy a tengeren fogok meghalni.
És ezzel a hivatással miért nem lépett be a haditengerészetbe?
Ó, én szolgáltam a császár alatt. De 1810-ben alá szolgálja, elfogtak és Angliába küldtek, valószínűleg azért, hogy megtanuljak angolul. 1814-ben visszajöttem ide, Manikendámba. Hajós gazda lett belőle, és azzal szórakoztam, hogy utasokat vittem mindenfelé a parton végig. Ez így ment 1815-től 1820-ig. 35 esztendős voltam, és mindig azt mondták nekem, nem nősül meg, Olifusz apó. Én így szóltam. Nem. Én tengeri ember vagyok, és nem nősülök addig, amíg nem találok egy tengeri asszonyt.
És miért akar tengeri asszonyt, Olifusz apó?
Hát, mert a tengeri asszonyok nem beszélnek.
Ön hitte, hogy ilyen létezik?
Az igazság az, hogy nem. De egy napon, ez 1823. szeptember 20 volt, a dátumot sohasem felejtem el, az előző este hatalmas vihar volt. De még aznap is elég szél fújt északi tenger felől, mikor arra a helyre értünk, amit önnek is mutattam, idefelé jövet. Az egyik emberem elkiáltotta magát.
Az ördögbe is! Oda nézzetek! Ugyanhova?
Ott a sziget már!
Az, ott!
Ott! Semmi az, valami állat paskolja a vizet.
Ember az hering legyek, ha nem igaz! Ezt a fajó törött lehet!
Na, fordítsátok arra a berkát!
Nézzétek, hogy küszködik!
Ahó, tartsak ki!
Bátorság! Itt vagyok, hallja!
Ember az bizony!
Egy huszerék formája van! Néni Olifusz apó, egy tengeri asszony! Ez aztán magának való! Ruha is alig van rajta!
Valóban! Ez teljesen mesztelen! Ki kell menteni, mielőtt vízbe fullad! Én a magam részéről már ugrottam is. Mondhatom az utolsó pillanatban, mert ahogy a karomba kaptam, elájult. Betettük a bárkába, befettük köpenyeinkkel, és kieveztünk a partra. Hát a különleges zsákmány híre egyre több embert vonzott körénk. Azt mindenki természetesnek vette, hogy a házamba vittük. De mikor már az egész falu odasereg lett, kiáltozni kezdtek, hogy lássuk a bukoldot. A bukold tájnyelven annyit jelent, hogy a vízleánya.
Ege.
Ez a név aztán rá is ragadt örökre, mert úgysem volt vezeték neve.
Mint ahogy kereszt neve sem.
De lett az is hamarabb, uram, mint gondolná.
Ja, ezt már ismerem. Jött a plébános úr, és puf.
Jól emlékszik, uram, püf, megkeresztelte. És mert jónak tartott az Isten anyjának nevét adni neki, Buchold Mária néven írták be a házassági anyakönyvbe is.
Tehát ön habozás nélkül megházasodott.
Ami azt illeti, én tényleg nem haboztam, mivel a szülők ellenzésétől nemigen kellett tartanom, de az a folytonnyüzsgő plébános ebbe is belekontárkodott.
Hogyan?
Hogyan?
Megmagyarázta a polgármesternének, hogyha ez a tengeri nőm nem hajótörött, hanem hal, akkor ez olyan hal, amelyik túlságosan hasonlít egy nőre ahhoz, hogy egy nőtlen embernél maradjon. Ennek egyenes következménye az lett, hogy amint kinyitott a szépzöld szemét, a polgármesterék magukkal vitték.
Maga engedte?
Hát tehettem egyebet. Gondoltam, addig kibírom, míg eldől a dolog.
De eldőlt.
Hát elbizony. 3 hónap múlva maga polgármesterni adta vissza azzal, hogy most már minden tud, amit egy nőnek tudnia kell, csak éppen nem beszél. Ma én meghaltam az örömtől, mikor újra megláttam. A dolog úgy látszott, hogy én sem vagyok neki kellemetlen, hát feleségül vettem. És nagy lakomát csaptam, amelyen az én Máriám épp ugye vetivott táncol, mint valami rendes nő, csak néma volt, mint valami csuka.
Mikor végre magunkra maradtunk, elkezdtem vele jelekkel beszélgetni. Jelekkel kedveskedtem neki. Ő intett, hogy mindent megértem, szóval nagy örömet szereztem neki.
Istenemre, maga úgy tud mesélni, Olifusz apó, hogy embernek összegyűl a nyála.
Rajta apó, hallgatjuk, maga úgy mesél, mint valami költő.
Hát másnap reggel 10 órakor ébredtem. És pontosan 1823. december 22-én történt. Ő már ébren volt, és a szoknyákat, blúzokat, aranyos fejdíszeket próbálgatta olyan mozdulatokkal, mint a egész életében más sem csinált volna, mint hogy öltözködjék és vetkőzzék. Na, szóval, amint ezt a műveletet gyakorolta, egyszer csak észrevette, hogy őt nézem. Az első pillanatban úgy tűnt fel nekem, mintha a gúnyolódás kifejezését látnám az arcán, de ez az érzésem jobban megszűnt, és csak azt láttam, milyen csinos, milyen bájos, és milyen néma. Elragadtatásra nyújtottam fejre a kezem, és boldogan üdvözöltem őt. Jó reggelt kívánok az én drága kis feleségemnek!
Jó napot, aranyos férjecském!
Gondolhatják, hogy meglepődtem? Beszélt a feleségem? Na kérek egy pohárt a fiát!
Úgy látszik, a házasság felvágta a nyelvét egészségére!
Hát ez különös eset, és maga nem örült neki?
Hát kezdetben, mivel úgy látszott, hogy a feleségem a nyelv használatát csak azért kapta, hogy kedves dolgokat mondjon nekem, megvigasztalódtam. Egy hónapi nyugalom után kezdtem észrevenni, hogy az időjárás elfelhősült. A dolog egy utazás miatt kezdődött, utasokat vittem egy dámba. Még ugyanazon az estén vissza kellett volna nekik térnünk, Maliken dámba. De hát ezek festők voltak, és találtak valami rajzolni valót. Kijelentették hát, hogy megtartanak holnapra is. Különben is volt egy régi barátnőm Eidenda. Ez amikor elmentem a házuk előtt, odaintett nekem a függöny mögül, és én visszaintettem a szememmel. Rendben van, ha csak egy pillanaton lesz is, meglátogatlak. Több időm volt, mint egy pillanat. Ott voltam az egész éjszaka. Másnap 10 órakor elhagytuk Eidámot. És egy fél óra múlva már Maniken dámban voltunk. Mihelyt megláttam a házamat, már észrevettem, hogy a bukhold ott áll az ajtóban. Olyan rossz kedvű arccal vált rám, hogy nem jól sejtettem. Hát én persze nevetős arcot mutattam, de alig léptem át a küszöböt, bezárta mögöttem az ajtót.
Ó! Ez aztán szép magaviselet olyan embertől, aki csak 6 hete házas.
Micsoda magaviselet?
Ó, és még ő kérdezett.
Persze, hogy kérdezett.
Hallgass és válaszolj. Hol voltál este 11 órától reggel 5-ig?
Mit akarsz ezzel mondani?
Hogy mit akarok? Azt akarom neked mondani, hogy gyalázatos ember vagy, ha olyanokat csinálsz, hogy asszonyok után szaladgálsz, és szegény feleségedet itt hagyod egy gyerekkel a karjára.
Hogy a gyermekkel?
Igen, szerencsétlen. Én terhes vagyok. Nagyon jól tudod.
Istenemre nem!
No hát, ha nem tudtad volna, hát most megmondtam.
Hát ennek nagyon örülök, de 6 hét után.
Látod, hogy visszafeleselsz, ahelyett, hogy bocsánatot kérnél tőlem.
Mi bocsánatot? Miért?
Hogy elcsavarogsz éjszaka, mint valami szakállas farkas, és udvarolni
jársz. Á, nekem már kezd elegem lenni a te leszkelődéseidből, és ha nem hagysz békében.
Mit fogsz csinálni?
Mit? Van egy csinos indiai bambusznádbotom. Eddig csak a ruháimat poroltam vele, de most nem mondok mást, csak ezt! Hallgass csak, édes mézem!
Ó, még te fenyegetődzöl! Várj csak, barátom, mutasd csak, milyen fogása van!
Jaj! Megtudni! Lemerült a legej! Az itt tetted a bukol! Jaj! Már jártudjunk!
Na, rendben van, most az egyszer még megelégszem ezzel. Kelj fel, ne térdepelj, de ne kapjalak többet rajta, mert a legelső alkalommal nem szabadulsz ilyen olcsón.
A fenét, ha csak nem akarsz egész agyon ütni.
Csend legyen, és most feküdj le, Különben is elég fáradt lehet.
Na, több voltam, mint fáradt. Össze voltam törve.
Ha megengedik, egy pohár kell
valami. Na, és ebben csak úgy belenyugodott.
Mert gondolhatják, hogy nem vesztegettem az időmet. Egészségükre.
Egészségére.
És ne vegyenek el, tengeri asszony.
Egészségére.
Szó nélkül lefeküdtem azután, és úgy tettem, mintha aludnék, de nem aludtam. Beláthatják, ilyen teremtéssel szemben nem volt helye semmiféle kiméletnek. Készen voltam az elhatározással, megvártam, amíg elalszik, csendben fölöltöztem, ami pénzem volt, egy zacskóba őriztem, ezt magamhoz vettem, és kisiettem a házból. Felébresztettem egyik halászbarátomat, aki a kunyhójában aludt. Elmeséltem neki, hogy olyan szerencsétlen vagyok a feleségemmel, hogy még ezen az éjszakán ki akarok vándorolni. Fél óra múlva a kikötőbe értünk. Egy pompás három árbócos volt indulóban India felé. Kitűnő hajónk volt, tehát kedvemet leltem az utazásban. Minden csomó messzebb vit engem a Bokholtól, így nem volt semmi kívánnivalom. Áthaladtuk az Egyenlítőn, elhaladtunk Szent Ilona mellett, megkerültük a jó reménység fokot, és végül horgonyt vetettünk Ceylon szigetén. Kolombó kikötőjében egy gazdag szingalézzel találkoztam, aki gyöngyökkel foglalkozott. Ő felismerte, hogy európai vagyok, vezetőt keresett a gyöngyhalászata számára. Én megfeleltem. Nem is volt vesztegetni való idő. A halászat ideje már megkezdődött. Nem volt más, mit mondanom, mint köszönetet. Nem csalódtam. A halászat kitűnő volt. Közel 7000 frank áru gyöngyöt halásztam, és nem láttam sem cápát, sem bukoldot. A szezonnak vége volt. Én köszönetet mondtam a szingalézemnek, aztán eladtam a nyereség részemet, és visszavonultam Negombóba, egy helyes kis faluba. Társaságom is volt. A szomszédom Vampunivó járt hozzám ostáblát játszani, aztán egy este, amint éppen a táblánál ültünk, szép fiatal nő jelent meg, és Vampunivó nyakába vezette magát. Nahina volt a lánya. Fő, mondhatom, pompás egy nő volt, engem az első látásra megkapott, én pedig hasonló hatást keltettem benne. Nahina elárulta, hogy 16 éves, 5-10-ben volt férnél, de mindig visszatért az atyai házba. Hát engem ez az atyai hűség és könnyedség, ahogyan házasodtak, nagyon csábított, 8 napon belül meg is egyeztünk. A lány kész volt a 6. próbát megtenni. Hát megbeszéltük a hozományt, a csillaggyós meghatározta a kedvező napot, és összeházasodtunk. A lakomát az apósomnál kellett tartani. Este 10 órakor fiatal lányok jöttek, hogy átkísérjék a szép Nahinava Nahimát. Ő meg egy csodálatos pillantást vetett felén, és elindult a házam felé. Szinte meghaltam a vágytól, hogy kövessem, de várni kellett, még a lányok visszatérnek érte. Apósom persze be fogott addig játszani. Végre elérkezett az én időm is. Végül feljutottam a szobába. Minden világosság kioltva, de hallottam valami gyenge pihegést, mely olyan enyhe volt, mint a szellő, és amely onnan eredt, ahol a nászágyamat előre elrendeztem. Retesszel zártam be az ajtót, és elfoglaltam a jogos helyemet. Nahima, mondtam, és 5 elődöm sorsán okulva nem engedtem sokáig unatkozni őt. Mikor aztán megunta a csendet, a jeges fuvolat futott végig a hátamon.
Ó, Olifus, én Olifuszom.
Hogyan csak nem?
Nos, igen, én vagyok az, nem is örülsz?
Hogyan? Te, a Bukholt!
Kétségtelenül, barátom, eljöttem megmondani, hogy 2 hónap óta fiad van, akit Joachimnak neveztem el arról a szentről, akinek az ünnepe szülésem napjára esett.
Fiam van 2 hónap óta,
De hát hogy lehetséges ez? Hiszen mi csak 9 hónappal ezelőtt házasodtunk.
Ó, tudod, barátom, hogy vannak korai születések is, és az orvosok elismerik, hogy a 7 hónapra született gyermekek életképesek.
Jó.
Keresztapa gyanánt, Van Cleef polgármestert választottam, akinél, mint tudod, 3 hónapot töltöttem a házasságunk előtt.
Ah, értem.
Igen, és aki megígérte, hogy felneveli.
Ó, milyen önzetlen.
Hálátlan. Hát így fogadod a szerelemnek azokat a jeleit, melyeket neked nyújtok. Vagy nagyon sok olyan asszony van, aki képes 4000 mérföldet megtenni azért, hogy egy éjszakát töltessen a férjével.
Csak azért jöttél, hogy egyetlen éjszakát töltsél velem.
Sajnos többet nem lehet. Hát hogyan hagyhatnám el azt a szegény kis ártatlant, aki odaállt van?
Hát az igaz.
Akinek rajtam kívül nincsen senki.
Igazad van.
És íme, hogyan fogadsz engem? Te hálátlan!
Hát úgy gondoltam, hogy nem fogadtalak valami nagyon rosszul.
Igen, de csak azért, mert valaki másnak gondoltál.
Nézd, bukod, Mária, te én bennem kételkedel.
Én nem kételkedem, én tudom. Különben is elég fáradt lehetsz. Jobb, ha aludni térsz. Isten veled.
A szép Nahinava Nahimát egy kamrában találtam meg. Összekötözött végtagokkal, pecekkel a szájában, urai, bizony. Nyomból kiszabadítottam, és próbáltam megmagyarázni a dolgokat, de nem lehetett lecsillapítani, és úgy felizgatta ellenem a férfi rokonait, hogy lehetetlen volt számomra Negombóban maradni. Siettem tehát pénzét tenni kis vagyonomat, és miután találtam hajót, mely gól felé bontott vitorlát, behajóztam. Második házasságom, amint láthatják, ilyen különösen végződött.
Ha nem csalódom, most a harmadik következik.
Igen, ha megengedik, most a taffia után rátérek a rumra, és egyben a harmadik házasságom rövid történetére.
Tehát Goába vitorlázott, egy portugál hajón.
Méghozzá, igen, hamar. Ott barátom lett egy módos fűszerkereskedő, aki annyira megkedvelt, hogy hamarosan szót ejtett a lányáról, akit az Annunciát a kolostorban neveltek, és aki pont hozzám való. Én a legnagyobb készséggel fogadtam a barátom terveit.
Ennyi! Olifusz, apu, hát ilyen hamar beadta a derekát.
Hát tetszik tudni, én tulajdonképpen a házasságra termettem, mielőtt a nők azt meg nem utáltatták velem. Szóval, Donna Inest kihozták a kolostorból. Donna Inest nagyon szép volt, és nagyon szerénynek látszott. Elmondta, hogy ő igazi bánattal hagytott a kolostort, mert ott neki általában mindene megvolt, amit csak kívánt. Hát én mosolyogtam ezen a bájos ártatlanságon, és tudtam, hogy hamarosan elfelejti a bánatát. Ezúttal nem terjeszkedem ki a szertartásokra, mert akkor is alig vártam, hogy visszavonuljunk. Mikor elérkezett az ideje, ő bájos szemérmetességgel megkért, hogy csak egy 1/4 óra múlva kövessem őt. De hogy türelmesen viseljem el az időt, egy asztalhoz ültetett, amely terítve volt. A bornektár volt, a gyümölcs ambrózia. Mindjárt az első pohárból és az első banán után olyan vidámnak, és olyan megelégedettnek éreztem magam, hogy elkezdtem énekelni. A lábaim megmozdultak, lépéseket kezdtek, és úgy éreztem, mint egy pohár muskotáj helyett egy egész hordó hidrogéngázt ittam volna meg. A végén a sok énektől teljesen berekedtem. A táncban a lábaim kifáradtak. Lefeküdtem a nagy kanapéra, mint a föld legboldogabb embere. Nem tudom, mennyi ideig aludtam, de arra ébredtem fel, hogy valaki sóhajtozik.
Oh.
Hé, ha? Mi az? Ki az? Csak nem.
No hát igen.
Jó.
A Buchold, aki azt jött neked hírül adni, kedves kis